Tehát az első út be az igazság, az első út be az igazság a társadalomban az, hogy ugye nem szabad szétválasztani a két igazságot. Általános kijelentés, vagy különös kijelentés. Mert minden kettő igazság az Istennek az igazsága. De ne választjunk két az igazságot. A másik út be a társadalomban az, hogy ne választjuk szét a területeket az életünkben. Mintha lenne egy szent terület vasárnap, és a többi napok, a hét, az nem szent. Ne választjuk szét a területek. Miért? Mert minden terület szent Istennek. Nincsen szent vagy profán. Minden szent, minden terület fontos Istennek. Tehát a következő út be a társadalomban az elhivatásunk az egyetemes papságra épül. Tehát az egyetemes papság, Luther Márton is rengeteget beszélt erről, és ezt az egyetemes papság olvashatunk róla, az első Péter 2.90. Péter idézi ezt az ószövetségi igét, és amit azt mondja, hogy amit igaz volt a zsidókra, ez igaz rólatok. Ti vagytok királyi papság, választott nemzetség, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonban vett nép. Király papok vagyunk. Mindannyiunk papok vagyunk. Amit azt jelenti, hogy mindannyiunk kapott talentumokat Istentől. És Isten szeretne használni mindannyiunkat ezzel a talentummal. Isten hív mindannyiunkat, hogy szolgáljunk őt ezzel a talentumot, amit ő adott nekünk. Senki ne tévesse össze, hogy ez nem egy ilyen megvalósítás, kihozom magamból mindent, amit Isten adott nekem. Nem teljesen erről van szó. Az Isten hív minket, hogy szolgáljunk őt. Képviseljünk Istent ezen a földön. Ez az hivatásom, hogy mindannyiunk képviseljünk Istent. És miért van ez a két fénykép itt? Hogy ne választjunk szét, és azt gondoljunk, hogy egy lelkésznek van egy szent elhivatás, és aki dolgozik, az nem egy szent elhivatás, ő dolgozik a profán szférában. És ami fontos, hogy lássuk, hogy mindegy, hogy mit csinálunk, az a lényege, hogy én dolgozok az Isten dicsőségét. Mi a motiváció, ami van bennem? Tehát a hivatás nem az a múlik, hogy szent mit csinálsz, az a múlik, hogy hogyan csinálod, vagy miért csinálod, milyen motiváció, mi van benned. Tehát hivatás azt jelenti, hogy én úgy érzem, hogy most, hogy én a helyemen vagyok. Ugye Isten engem ide küldött ebben az ügyvédi irodában, mondjuk. Vagy Isten engem ide küldött ebben az iskolában. És le a kalap minden keresztény pedagógusnak, aki próbál szolgálni az Urat, ugye ez itt egy állami iskolában. Hogy próbálod tartani a rendet, próbálod képviselni Istent. Az elhivatás azt jelenti, hogy Isten engem ide küldött. Én képviselem az Istent. Én kiállok az ő igazságért. És mindannyiunknak van egy elhivatás. Ez a csodálatos dolog. Ez amit jelent show és fénynek lenni. Hogy ki vagyunk küldve a világban. Elhivatásunk van. És mindannyiunknak van egy szent elhivatás. Nem csak egy lelkész. És ez, amit megváltozott, ez volt az egyik fő tanítás a reformációnak, ugye? Mert régebben a gyülekezet csak a lelkésznek kellett csinálni mindent. És ez pontosan, ez az igazság az ellen harcol. Minden gyülekezeti tag kellene szolgálni gyülekezetben, ugye? Vagy a társadalomban is. Elhivatásunk van. Nincsen ilyen szürke hétköznap, dehogy is. A lelkész, ő prédikál hétköznapok, vagy a hétvégén, a keresztények között, és beküld minket a társadalomban, hogy szolgáljunk. A laikus embernek a szolgálat, az kezdődik hétfőn. Ugye? Tehát ez lenne a lényege az elhivatásunknak. Tehát minden terület az életnek szent. Most ez az ember, ez kicsoda. Max Weber. Ki ismeri Weber Max? Többen ismerik, ugye? Lényeg, Max Webernek 100 év ezelőtt írt egy könyvet. És sokat próbálnak cáfolni, rengeteget írtak ellene, de Francis Fukuyama 100 év után, egy pár év ezelőtt bebizonyította, hogy igenis ez így van. És a Max Weber arra beszélt, hogy ahol, ha jól tudom a könyveket címe, a protestáns munkaetika, the Protestant work ethic. És ahol terjedt ez a kálvinizmus gondolat, hogy elhivatásunk van, és végzünk a munkánkat, az Isten dicsőség. Ahol ez a gondolat ment, a társadalom gazdálkodott. És Max Weber írt erről ezt a könyvet 100 év ezelőtt, és letette az alapkövek, hogy ez hogy néz ki. A Calvinnak a tanítás, hogy néz ki a társadalomokban. Amit nekünk kell értenünk, hogy ne gondoljunk a világról, mintha lenne két külön terület, és van egy nagy válaszvonal, amit szeparálja kettő. Mintha az egyház dolgok, az Isten ország dolgok és a család, mintha az lenne a szent terület, és minden más terület az profán. A politika, a gazdasági élet, a művészet, az oktatás, a média, mintha az nem ránk vonatkozik. Ne gondoljunk így, mert ez a könnyű. Inkább így kellene gondolkoznunk. Van két hatalom, Sátán és Isten. Az Istennek az országa harcol a Sátán birodalom ellen. És mind a kettő akarnak uralkodni minden egyes területen. Isten szeretne uralkodni a művészeti világon. Ugye? A művészeti világonnak nagyon fontos az Istennek. Vagy a média. Azért fogunk rendezni egy keresztények a média világban a szabadszombaton. Remélem, hogy februárban lesz keresztények a politika világban, és küldtem egy SMS-t a Balogh Zolinak, hogy tartsa nekünk egy előadást februárban a választások előtt, ugye? Imádkozzatok, hogy elfogadja. Ő éppen ebben PhD-zett, ugye? Ő írta az ő disszertációt erről, pontosan erről. Mi a keresztény szerepe a politika világban? Vagy a gazdasági életben. Volt egy ember, aki ezt nagyon-nagyon megértette. És az ő neve Abraham Kuyper. Ki hallott Abraham Kuyperről? Kevesebben, de nagyon örülök neki. Abraham Kuyper egy református lelkész volt, és ő nagyon-nagyon megértette az ő Calvin öröksége. Hogy mit jelent, és ő sokat beszélt, hogy nem szabad szétválasztani a szférák, a területek a világon. Mert minden egyes terület az Isten. Neki ez az ő híres mondata, kicsit, hogy mondják, hogy mondják ezt? Igen. Nincs egy centiméter sem a Földön, amire az Úr Jézus nem mondaná, hogy ez az enyém. Azért fura, mert két negatív. Csak én. Minden az enyém. Ez sokkal könnyebb, ugye? Minden centi az enyém, mondja Jézus Krisztus. Én vagyok a tulajdonos minden centin. És a Kuyper ebben nagyon hit ebben. Mint egy fiatal lelkész, 1870-ben ő elindított egy heti újságot. És az volt a lényeg ennek a heti újság Hollandiában, hogy a híreket ő elmondja ebben az újságban keresztény szemléleten keresztül. Nagyon jól lenne, hogy lenne egy újság keresztény szemlélet, amit adna nekünk a híreket, és tudnánk bízni benne, hogy ez az igazság, ugye? Annyira jó volt, és annyira hatott a holland társadalomra, hogy ez a heti újság 1872-ben egy napi újság lett. Egy napi újság, és ő volt a szerkesztő ennek. Tehát el tudunk képzelni, hogy hogyan hatott a társadalomban. És két év múlva beválasztották őt, mint parlamenti képviselő. És ott le kellett tenni a palást, mint lelkész, és bevonult a parlamentben. És egy nagyon befolyásos parlamenti politikus volt, hogy egy pár év múlva tudott segíteni, és megalapították a Szabad Egyetemet Amsterdamban. Ugye? Mert tudta, hogy iskolákat kell itt alapítani. És a mai napig ott van ez a Free University. Mit jelent szabad? Szabad az egyháztól, szabad az államtól, ez a miénk. És mi fogunk képezni a következő generáció lelkészek és fiatal keresztények. És ez az egyetem nagyon jól működött, nagyon sokáig. És 1901-ben megszavazták, hogy miniszterelnök lett. Képzitek el! 4 évig ott volt Hollandiában, mint miniszterelnök, egy református lelkész. Magyarul igenis, meg tudták hatni, a társadalomban. És Abraham Kuyper egy nagyon jó példakép nekünk, hogy mit jelent, mint Calvinnak az utódai bemenni, bevonulni a társadalomban. Következő, látjuk most még egy jó pár biblia verset, amit még nem idéztünk, és lehet, hogy most ezek a biblia verseket egy kicsit jobban értjük, hogy mit akar mondani nekünk a Biblia. 2. Korintus 10. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Magyarul, mint keresztény, vonuljál be a filozófia világban, és romboljunk le minden hazugságot, hogy az Istennek az igazsága uralkodjon a filozófia világban, és lehetne sorolni minden területre, a politika világtól kezdve. Erről beszél ez a vers. Az 1. Korintus 10.31, akár lelkész vagy, akár pedagógus vagy, mindegy, hogy mit csinálsz, az Isten dicsőségére csinálja. Vagy János 17, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogy engem elküldtél a világba, én is elküldöm őket a világba. Krisztus küld minket a világba. Mi a legnagyobb szükség Magyarország? Mi a legnagyobb szükség Amerikának? Hogy legyen több pedagógus, több politikus? Nem. Hogy legyen több keresztény pedagógus, keresztény politikus. Azok az emberek, akik tudják integrálni az ő hitüket az ő szakmában. Legyen valaki, akinek van egy bibliai iskola diplomája, és egy pszichológiai diplomája. És tudja a kettőt összetenni. És legyen egy pszichiáter, aki rendelkezik igazi bibliai tudással. Tehát a laikus embereket komolyan kiképezni, hogy tudják képviselni Istent, mint keresztény rendőr. Merjük én dolgokra álmodni, ugye? Hogy legyen sok keresztény rendőr ezen az országon, vagy keresztény bíró. Azért van nekünk ez a Biblia iskolánk itt. És hálás a szívem, hogy 150 diák jár ebben a teremben, a másik teremben, egyszer egy hónapon. Ki az, aki jár ebben a Biblia iskolában? Nagyon jó, helyes. Remélem, hogy egy év múlva még 30 kész fog felmenni. Ez a lényege, képezünk ki a laikusokat, hogy szolgálják Istent az ő talentumokkal. Ez a jövő. 3. út, tehát az első, iskolákat alapítani, az elhivatásunk, és a 3. a diakónia. Calvin 4 tisztséget állított fel Genfben. Lelkészek, hogy prédikáljanak a gyülekezetnek, hogy hirdessék az Isten igéjét gyülekezeti tagoknak. Calvin 4-5-ször prédikált hetente. 4-5-ször, és nem csak egy pár ember, mint egy áhítat, tele volt a templom. És így tudott hatni a gyülekezeti tagoknak. Nagyon sokat prédikált, és több lelkészek voltak Genfben. Tanárok voltak, akik tanították az ifjúságit, tanították a laikusokat, hogy kell képviselni Istent a társadalomban. Ugye? Hogy kell kiképezni a fiatalok, a következő generáció, hogy legyenek a politikusok, stb. Presbiterek nagyon komolyan vették az ő feladatot. Ez az egyik kritika Calvin ellen, hogy ő kicsit túl komolyan vette az egyház fegyelem. És a presbiterek nagyon komolyan foglalkoztak minden gyülekezeti tagokkal, és nagyon jól tudták, hogy mi történik az életükben, és ez ami segített, hogy a gyülekezet, az egyház tiszta legyen. Tehát a presbiterek nagyon fontos feladatuk volt Calvinnak. És a negyedik, ami sokan nem tudják, az, hogy a diakonosok. Calvin felállított ezt a tisztséget, hogy az volt az idézet, hogy ne legyen senki Genfben, aki kéreckedik, vagy kér pénz, hogy mondják azt másképpen, kódusként, hogy ne legyenek kódusok egyáltalán Genfben. És ez volt a diakónusok a munkáját, hogy foglalkoznak a szegényekkel. De most szeretném erről beszélni, a diakóniáról. És ez, amit Gábor fog hozni nekünk egy konkrét példa erről. Tehát a diakónia szolgálat két részből áll, ahogy már idéztem a Mikiás 6-8-ot. Isten kér ezt a két dolgot az ő népétől. Az igazságot cselekedjél. Az igazság szolgáltatás. Kiállunk az igazság mellett. És felemeljünk a hangokat azokért, akik nincsenek hang. Aki beteg, aki szegény, aki egy hajléktalan. És ne engedjünk, hogy legyen korrupció a világon. Ez a mi dolgunk, ugye? Ezt olvassuk az Ószövetségben. Ha a király felemelkedett a törvény fölött, és azt mondja, ez a törvény nem rám vonatkozik, én csinálhatok, amit akarok, akkor Isten felszólította a profétákat, hogy emeljétek fel a hangokat a király ellen. Ne engedjétek, hogy ez a király igazságtalanul uralkodjon. Az Isten proféták, az Isten népének a feladat volt, hogy egyensúlyba tartja a királyt, hogy a király maradjon az Isten törvénye alatt. Hogy a király tartson a rendet a társadalomban. Tehát ez az igazság szolgáltatás. Jeremiás 22. Jaj annak királynak, aki nem igaz úton építi házat, és felső szobáit jogtalan módon ingyen dolgoztatja embertársát. Ez nem történik nálunk, ugye? Ez, nekünk nincsen baj ezzel. Annyira mai világról szól, hogy hihetetlen. És a munkáért nem fizet bért. De ezt mondja, hatalmas palotát építek, tágas felső szobákat. Ablakokat vágott rá, cédrusfával burkolja és vörösre festeti. Attól leszel király, hogy halmozod a cédrus? Ugye Jeremes beszél ennek a királynak, aki teljesen korrupt. De az ő apukája, Jósiás nem volt korrupt, az ő apukája volt a nagyon jó király. Apád talán nem evett és nem ivott, de törvényesen és igazságosan járt el. Ezért ment jól a dolga. Jogához segített a nyomorultat és a szegényt. Ezért ment jól a dolga. Így tesz, aki ismer engem. Így szól az Úr. És ez igazából így, ahogy kellene ezt lefordítani, aki ismer engem, az így tesz. Mit jelent igazán ismerni Istent? Kiállni az igazságért a szegényeknek. Ez, amit jelent ismerni Istent. Máté 23:23. Krisztus kiáll a farizéusokat ellen. Jaj, nektek képmutató írástudók, és farizéusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből. Magyarul ezek az emberek, vallásos emberek, és adnak a tizedet. Jó hangzik adni a tizedet, de mit mond Krisztus? Ami a törvényben ezeknél fontosabb, magyarul Krisztus most fogja mondani, hogy mi a legfontosabb dolog. Az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Idézi Mikiás 6:8. Mi az, ami fontos? Az igazságos ítéletet, igazságot cselekedj, szeresd az irgalmasságot. Ószövetségben legfontosabb vers, összefoglaló, új szövetség, Krisztus azt mondja, ez a legfontosabb. Az a kérdés, hogy nekünk mennyire fontos? Nekünk mennyire fontos kiállni az igazságért. Majdnem behoztam egy filmet, hogy megnézzék ma este. Az a címe, hogy Kicserélt életek. Valaki látta ezt a filmet? Kicserélt életek. Nagyon jól láttad. Ez egy Clint Eastwood film. Nem azt a filmet hoztam be, mert egy erős gyomor kell az embernek, hogy meglátja ezt a filmet. Az én feleségem nem annyira nagy filmes, De mondta Robikám, én ezt a filmet megnézem veled. És ott fekszünk az ágyban, és kiderült, hogy van egy tömeggyilkos, aki felbaltázik a kisfiúkat, mondja Isten. Pontosan ezt a filmet nézi velem. Mondja, egész este nem tudott aludni, mondom, bocsánat, nem tudtam erről. De ez egy nagyon-nagyon kemény film, de igaz történet. És miről szól ez a film? Ez 1920-as években, 20-as években Los Angelesben volt egy anyuka, Angelina Jolie játssza ezt a szerepet, és valaki elrabolt az ő kisfiát. És az Angelina Jolie szólt a rendőröknek, hogy ellopták a kisfiamat, és a rendőrök nem tudták megtalálni. És megszégyenítő volt, vagy gyalázatos volt, hogy a rendőrség nem tudta találni a fiút. Hónapig teltek el, sehol nincs a fiú. És az emberek kezdtek lázadni, hogy nem tudjátok a munkátok, mi van itt? És volt egy lelkész, akinek volt egy rádióműsor, és hetente szerepelt a rádióban. Ugye nem volt televízió akkor, és az emberek főleg kapták egy híreket a rádión keresztül, és ez a presbitériánus lelkész mondta, hogy napról napra imádkozunk erről a kisfiúért, hogy megtalálják ezt a kisfiút, és utána nézünk, hogy mi van a rendőrségnél, és minél többet kérdezünk, kitaláljuk, hogy minél több korrupció, hazugság van az egész rendőrségben. És a rendőrök egy nap, 5 hónap múlva visszahozták egy fiút a vonaton, Illinoisból, és azt mondták, megtaláltuk a fiút! Összes kamerák vannak, visszatért a fiú, a rendőrök megtalálták Illinoisban. És kiderült, hogy ez nem az ő fia. És a rendőrök szépen mondták a kisanyukájának, hogy fogd be szád, fogd be ezt a fiút a házadban, és mondd meg mindenkinek, hogy ez a fiad. Ez nem az én fiam. És azt mondják, hogy csendben legyél, nem mondjál senkinek ezt. És állandóan felszólalt, hogy ez nem az én fiam, és bezárták egy pszichiátri intézményben. És borzasztóan viselkedtek vele. És a film ezt bemutatja. És ez a lelkész, ő volt az egyetlen, aki kiállt mellette. És számomra hihetetlen volt látni ezt a filmet, hogy ez a lelkész kiállt a rádióban, és megmondta, hogy ez a nő bezárták egy pszichiátri intézményben, és így bánnak velük, vele. És az egész város fel volt háborodva. Az egész város hallotta az ő tanítását a rádióban. Mert ez a lelkész vállalta, hogy ő kockára teszi az életét, mert a rendőrök nagyon akarták megölni ezt a lelkészt. Mert ő az, aki felmutatta az összes korrupció, amit ott volt. És lelőm a point, ugye, fiú nem jön vissza, de a bíróságnál megítélik, hogy néhány rendőrök korruptok, de annyira sok korrupciót találtak, hogy elbocsájtották a főkapitányt, ugye? Hol van az a magyar mondat, hogy a hal a fejtől bűzlik, vagy ilyesmi, ugye? Igen, és tapsoltam, amikor láttam ezt, hogy hála Isten, van igazságszolgáltatás, mert pontosan azt kellett csinálnunk, hogy ezt a rendőr főkapitányt lecserélni, mert tényleg onnan származott az egész bűz. És ez a mi dolgunk. Ez a mi dolgunk. Kiállni az igazság szolgáltatásért. Magyarországon hogy néz ez ki? Körül vagyunk véve kis korrupcióval? Néhány felbukkant dolgok, ugye? Néha. A szabolcsi almák. Mit tudunk mondani erről? Miért van az, hogy a Rauch légyár adnak 12 forint egy kiló almáért? A legjobb almákért 12 forint. És miért van az, hogy az alma termelők nem tudnak semmi profitát termelni belőle? Nem tudnak készülni a következő szezonra. Nincs elég pénzbevétel. Miért van az, hogy a Rauch 2 évvel ezelőtt adott 25 forint egy kiló almáért? Mi van itt? Ez rabszolgaság, testvérek. És ez fog folytatni. A szilvák elpusztítják, mert nem éri leszedni a fára. A finom szilvák. Az EU fizet, hogy a legjobb szőlőket pusztítsák el. És fizetnek kis pénz neki. Minél jobb szőlő, annál többet fizetnek, hogy pusztítsák el. pár hét ezelőtt eljött Tájföldből az egyik misszionáris kollégám, barátom, Nati Tanchampongs. És az volt az első kérdése, hogy eladó a föld Magyarországon? Mondtam, még nem. Hú, de jó nektek. A multinacionális cégek bejöttek Tájföldbe, felvásároltak a földet, és most azok a gazdák, ők bérelik az ő saját földük. Fog itt bejönni Magyarországra? Igen, ugye? Mit csinálnak ezek a multinacionális cégek? Szerintem azért lejjebb vitték ez az árat 12 forint, mert ezen az éven akarják tönkretenni mindenkit. És jövő év, azt hiszem 2011-ben felvásárolható a földek, ugye? Amikor mindenki tönkre megy, olyan, adok neked egy kis pénzed a földednek. Testvérek, a kommunizmusság papíron nagyon jól hangzott. Papíron? Ez működni fog, csak a kommunisták egy dologgal nem számolták. Hogy az ember bűnös. És emiatt az egész rendszer csak szétesett, ugye? A kapitalizmus papíron nagyon jól hangzik, ugye? És én, mint amerikai, kiállok a kapitalizmusság mellett. Csak a kapitalisták, ők egy dologgal nem számolnak. A kapsiság, ami a gyökér minden gonoszságnak. És a kapitalizmusság, mint a kommunizmusság tönkre fogja tenni ezt a világot. Volt egy forradalom, a kommunizmusság ellen volt. Lesz egy forradalom a kapitalizmusság ellen? Szerintem. Mint keresztények tudunk valamit tenni? Tudunk. Össze kell fognunk, ugye? Például csinálni egy weboldalt az összes termelőknek. Szabolcs megyében, tegyék föl az almákat, hány láda alma van neked, és a gyülekezetek, az iskolák rendelik az almákat. Hozzá nekünk 300 láda almát, és adunk neked, mit tudom én, 40 forint egy kiló almáért. Mindenki jól jár. Magyarul, ha a magyar ember nem fog össze, akkor mi elpusztulunk itt. És mi, mint keresztények, ez a mi dolgunk, hogy felállunk. És azt mondjuk, hogy elegünk van ebből. Ez borzasztó, mert ez a rabszolgaság. És nekünk kell, mint keresztények, nekünk kell összefogni. Gyülekezeteként. Már hozták egy jó pár ládat, kamion almát nekünk. Barta Lajos megszervezik, vagy a bármadas, a református iskolák. Az emberek próbálnak valamit csinálni. És nekünk ezt nagyon-nagyon komolyan kell venni, és úgy tekinteni, hogy mint keresztények, ez a mi fő dolgunk. Ez, amit jelent ismerni Istent, az igazság szolgáltatás. Még hagyd mondjak csak egy pár dolog, és akkor ezzel befejezném. Az irgalom és a kegyelem szolgálat. A kecske és a juh példázat. Ez a legmegrázóbb ige. Ez a példázat arra beszél, hogy milyen lesz az utolsó ítélet. Kecskék, menjetek ide, a lyuk, menjetek ide. És milyen alapján vannak szétválasztva? A lyuk adták vizet, ugye, aki szomjas volt. A lyuk foglalkozott a szegényekkel, ugye? A lyuk foglalkozott azok, akik börtönben vannak. A jövővények, az árvákkal. A kecskék nem foglalkoztak. Mintha az ítélet, hogy a mennyországba mész, vagy a pokolba mész, azon lesz eldöntve, hogy ezt segítettél a szegényeken? Ez hol van a Bibliában máshol? Sehol, ugye? Azért van így fogalmazva, mert ez a példázat feltételezi azt, hogy mint keresztény, te fogsz segíteni a szegény. Így néz ki a keresztény élet. Hogy mi keresztények, mi segítsünk a jövővények, a zárvák, a szegények, az idősebbek, a gyengék, a betegek. Ez amit jelent kereszténynek lenni. Hagy mondjak egy példát erről. Az előbb idéztem egy statisztikát az 1890-es években, hogy 900 keresztény volt Bostonban, aki segítettek szegények. Honnan szereztem ezt a statisztikát? Marvin Olasky, aki Amerikában egy média professzor Texasban, ő írt egy könyvet erről. Ő visszament és felkutatta, hogy milyen volt a keresztény szociális szolgálat az 1800 éves végén és az 1900 éves elején, amikor a keresztények vitték az egész társadalmi terhet, szociális terhét. És ő felkutatta az egészet, és csinált egy könyvet belőle. És fantasztikus olvasni az egészet. És elmeséli, hogy hogyan csinálta, hogyan csinálták ezt. Rengeteg ilyen hajléktalan házok alapították egész Amerikában. És rengetegen tudtak segíteni. És amikor az emberek jöttek kérni segítséget, az volt az első kérdés neki, hogy tudsz te dolgozni? Szeretnél dolgozni? Mert az volt a lényege, hogy újra próbálni felállítani az embert az ő lábán. És azt mondta, az ember azt mondja, hogy igen, én nagyon szegény vagyok, de én kész vagyok dolgozni. Azt mondták, hogy jó, gyere! Hátul lehet fát vágni. Vagy ha asszony vagy, akkor lehet varni. És ha te képes vagy fát vágni, akkor mi adunk neked egy meleg ágyat, meleg ételt, zuhanyzás, stb. Mindent megteszünk, hogy újra tudsz a lábodon állni. És közben, amikor csinálják ezt az interjút, mindig mennek a régi főnökhöz, a szomszédokhoz, a többi családokhoz, többi családtagokhoz egy interjút készíteni, hogy mi történt ezzel az embernek az életével. Mi az, ami tönkre ment? És próbáltak összehozni őt a régi családi tagokkal, vagy a főnök. És ez egy nagyon intenzív procedúra volt, hogy ezek a jó, hogy mondják azok az emberek, akik jótékonyságban csináltak ezt, jártak nagyon sok helyen, hogy próbálja újra kapcsolat teremteni vele és az ő régi szomszédokkal. És ha az ember azt mondja, hogy igen, akarok dolgozni, akkor megvannak a statisztikák, hogy hány ezer ember tudták munkát adni, hogy az ember újra kerüljen a társadalomban. De ha azt mondta az ember, én nem akarok dolgozni, akkor azt mondják, hogy oké, menjél egy másik ablakhoz, és beszél azzal a bácsikával, aki egy kicsit keményebb volt. A másik az én kegyelmes, gyere be, segítsünk. És akkor kiderült, hogy miért nem akar dolgozni. És kiderült, hogy igenis voltak emberek, akik betegek, vagy egy feleség, aki a férje elhagyta, vagy egy idősebb valaki, öreg ember, aki nem tudott dolgozni, és azok az emberek is segítettek. De voltak igenis olyan emberek, akik alkoholisták. És ők nem akartak dolgozni. Ők csak akartak egy meleg kaját. Ennyit akarták. És azt mondják, hogy sajnos mi nem tudunk téged segíteni. A Biblia azt mondja, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyen. Aki nem akar dolgozni, ne is egyen. És ezek az emberek hittek két dologban. Az ember méltóságban, és az ember felelősségében. És én azért nem adok pénzt egy egészséges ember az utcán, aki ad nekem egy újságot, és rohan a következő ajtó vagy kocsihoz, adja nekem pénzt. Ha egészséges vagy, akkor dolgozzál. Mert az ember nem egy állat. Egy értékes ember. És amikor csak kéreget, akkor mintha én elveszítem, hogy én ember vagyok. Elveszítem a méltóságomat, a felelősség Isten előtt. És le vannak írva a statisztikák, hogy az 1500 ember 900-an tudtak segíteni, 200-an alkoholisták voltak, és nem akartak dolgozni. És ez nagyon jól működött egész Amerikában. És egy nap a liberális állam eltörölte az egészet. Mert hozták egy törvényt, hogy felállítjuk olyan hajléktalan házakat, ahol nem teszünk különbséget az emberek között. Aki kér segítséget, mindenkinek adjuk ingyenesen. Nem nézünk utána, honnan jöttél, igazi szegény vagy, alkoholista vagy, mindegy. Mi nagyon kegyelmesek vagyunk, és mindenkinek segítünk. És amikor az emberek ezt hallották, azt mondták, ha, minden itt ingyenes, akkor oda fogunk menni. És a keresztények muszáj volt bezárni a hajléktalan házok, mert az emberek oda mentek, mert minden ingyenesen kaptak. Ez nem igazi segítség, ez nem igazi kegyelem vagy irgalom, ez valami más. Ez nem biblikus. Tehát ez a mi dolgunk, hogy vigyünk ezeket a terheket, mint keresztények. A negyedik út, ami bevisz minket a társadalomban, ez a személyes evangelizáció és gyülekezeti programokat. Tehát a gyülekezeteknek kellene összefogni, és szervezni programokat, hogy mondjuk az Isten tisztelet után lesznek ilyen szeretett vendégség, és az egész gyülekezet tudja, hogy a lelkész fog egy kicsit evangelizálni ezen a vasárnap Isten tiszteleten, és hogy tudjanak hívogatni az ő szomszédokat, kollégák, barátok, és akkor utána tudnak ott együtt lenni a szeretett vendégség. Hát a gyülekezet összefogjon, és mindenki tudja, hogy az nem az a, nem az cél, hogy mi egy klub vagyunk. Ez egy misszió központ, és együtt próbáljunk elérni az embereket a társadalomban. Én nagyon amellett vagyok a kereszt kérdések, ha valaki lát ezt a sorozat, ezt az anyagot, ez nagyon-nagyon jó. Ez hasonló, mint az alfa, csak nem ugyanaz. De a kereszt kérdés arra beszél, hogy hívogassuk az embereket, ültessük le őket, adjunk neki vacsorát, és beszélgessenek egymással, és halljanak előadásokat, és szembesíteni őket az evangéliummal. De úgy, hogy igazi közösséget nyújtunk neki. Ez nagyon-nagyon fontos. Ezek az evangelizáció hetek, ezek borzasztó. Ez kiment. Már régóta már el kellene hagynia ezt a divat. Mit tudom én. Másképpen gondolkozik az ember a társadalomban. És mit jelent ez, hogy nem a reformátusok erőssége? A református, és én református presbitériáns lelkész vagyok. Az a mi örökségünk, hogy alapítjuk iskolákat, és az elhivatásunk. Történelmi szerint ez a mi erőségünk. A református erőssége nem a diakónia munka, se az evangelizáció. Sajnos, ezt be kell vallanunk. Azért van egy koponya itt, mert Istennek szüksége van teológusoknak, és a leghíresebb teológusok mindig reformátusok voltak és vannak a világ szerte. És nekünk szükségünk van nagy koponyú teológusoknak. De nem csak iskolákra van szükségünk van kezekre, amik kiszolgálják az embereket. Aki teríti az asztalt, ugye, és szereti az embereket. A metodisták, ők nagyon-nagyon tudnak szeretni az embereket. Ha kérdezed meg, hogy mi a harmadik pont a teológiában, nem is érdekel. Mert a szeretet az a lényege. És Krisztus beszél erre. Ismerjtek, hogy ti vagytok az én tanítványom, mert ti szeretetek egymást. A szeretetről van szó. Nem a nagy koponya. A szeretet az a lényege. És a metodisták, a testvérgyülekezetek ezt ismerik. A karizmatikus, amit én tapasztalom, a karizmatikus nagyon tudják szeretni az embereket. Múlt hétvégén beszéltem valakivel, és elmesélte nekem, hogy hogyan tért meg. Megszégyenítő. A feleségen keresztül valahogy bekerült egy gyülekezetben úgy, hogy szerda este egy lelkész foglalkozott 5 emberrel. 3 vagy 4 órán keresztül. És csak beszélt velük, milyen kérdések vannak, mi az alaptanítás a kereszténységnek. Egy lelkész hetente 3 órát foglalkozik nem gyülekezeti tagokkal. Tegyen valaki fel a kezét, aki az ő lelkész foglalkozik nem gyülekezeti tagokkal egyszer egy héten 3 órát. Bátran tegyen föl. Nagyon 1, 2, 3, nagyon jó. Félek kérdezni, hogy milyen gyülekezetben jársz, mert szerintem nem református. Most nem akarom ítélet mondani. Én azt akarom mondani, hogy ez a mi dolgunk. Felkarolni, és ez az ügyvéd megtért. Mert érezte, ez a lelkész, ő engem nagyon szeret. Pedig azért járt az alkalommal, első, hogy ő megmondja a lelkésznek, hogy miben téved. És a lelkész lesöpört a lábára, és hihetetlen. Ez nem a mi erősségünk. Nem csak fel kell karolni az embereket, miért van itt láb, mert vinni kell az evangéliumot. És a baptisták, ők a legjobbak. Több mint 10 000 baptista misszionárs vannak a világ szerte. Ők viszik az evangéliumot. Gyors lábuk vannak. És valahogy, ugye, ez Isten így lát minket. A presbitériánusok, ők a nagy koponyok, a baptisták, ők a gyors lábuk, a metodisták, ők a nagy szeretők, ugye? De valahogy kicsit egyensúlyban kell lenni ezek a dolgok. És minden gyülekezetben így gondolni, hogy igen, kell tanítani, ugye kell szeretett vendégség csinálni, kell foglalkozni nem keresztényekkel. Tehát ezzel szeretnék befejezni az én előadásomat, hogy ez a négy út, amit tudunk bevonulni a társadalomban és hatni a társadalomban, ez a mi örökségünk Calvintől.